1 Péter első fejezete, Péter levélének első fejezete, a 3. a 12. versekig fogom olvasni, és én úgy érzékelem, hogy Istennek egy erőteljes jelenléte van itt velünk, és köztünk, és a Szent Szellemnek a szolgálata, munkája az, hogy valóságos módon érzékeljük Jézus Krisztust a szívünkben, az ő valóságát. Úgyhogy Péter első levelének első fejezete 3-tól 12. versekig. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Ebben örvendeztek. Noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Őt, noha nem láttátok, szeretitek. És noha most sem látjátok, de hisztek benne. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, nyomozva, hogy melyik vagy milyen időre jelentette azt ki Krisztus bennük lévő szelleme, aki előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről és az utána következő dicsőségről. Nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket most az evangélium hirdetői, a mennyből küldött Szent Lélek által hirdetnek nektek, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni. Ez Istennek az igéje. Azzal indít ez a rész, és úgy indulunk, hogy egy magasztalással, egy dicsőítéssel, és talán majd a végén még vissza fogunk térni, hogy áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya. Igazából képzeljétek el, hogy az eredeti görögben ez az egész, amit most felolvastam nektek, ez egyetlen egy mondat. És ez a mondat, ez úgy néz ki, hogy ezzel indít, hogy ez így kiszakad Péterből, egy ilyen magasztalás, úgy hívjuk ezt, hogy doxológia, egy dicsőítés, egy magasztalás, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, ez így kiszakad belőle. És az összes többi, amit olvastam, az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ez alá van rendelve ennek a gondolatnak, mert elmondja, hogy miért áldjuk őt, miért magasztaljuk őt, miért dicsőítjük őt. És úgy folytatja igazából ebben, hogy aki újonnan szült bennünket élő reménységre, az ő halálnak, a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Úgyhogy végig szeretnék egy picit menni érintve egy-egy részét ezeknek a verseknek, de csak hallgass figyelemmel, hagyj, engedd, hogy jöjjön a Szent szellem, és szolgáljon feléd, és tegye valóságossá Isten valóságát. De hogy a hitünknek van egy objektív része, és van egy szubjektív része. Az objektív, tárgyilagos része, az nagyon-nagyon fontos, mert ezzel indul minden. Erről szól nagypéntek is, erről szól ma is, a húsvét reggele. Hogy Jézus Krisztus eljött, és ő meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból. Hogy Jézus Krisztus feltámadt. A szubjektív része ezt követi, amit egyébként érint ez az írás rész. De az objektív rész az nagyon fontos. Az evangélium az egy híradás. Egy tárgyilagos, objektív, történelmi eseményről, amely az egész világtörténelemre hatással van. Tehát, hogy történt egy esemény a világtörténelemben, ami hatással van mindenre és mindenkire, és az evangélium, az örömhír, a jó hír, az egy híradás erről. Az evangélium az nem jó tanács. Jó tanács az lenne, ha azt mondaná, hogy nézd csak, tedd ezt, vagy tedd azt, vagy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt, vagy így élj, vagy úgy élj, ez lenne a jó tanács. Ez nem jó tanács, ez egy híradás. Olyasmi ez, mint mondjuk van egy háború, van egy csata. Hogyha visszaemlékeztek itt történelmi tanulmányaitokra, akkor például volt a maratoni csata. Azt hiszem Krisztus előtt 490 környékén, ahol jöttek a perzsa sereg, és jöttek a görögök, hogy feltartóztassák. És a maratoni csatánál történt egy győzelem. Legyőzték a görögök a perzsákat. És volt, küldtek egy híradót, egy hírvivőt, aki futott Athénba, így van, 42 kilométeren keresztül, a hírrel. Ő vitt egy hírt, egy jó hírt vitt. Vihetett volna egy rossz hírt is. Az is hatással lett volna az életükre. Így van, hogyha a perzsák győznek, akkor ment volna a hírvivő, és vitte volna a rossz hírt, hogy a perzsák legyőztek bennünket, meneküljetek, féljetek, reszkesetek, mentsétek mindeneteket, amit csak tudtok. De helyett jó hírrel jött egy történelmi eseményről. És azt mondta, hogy győztünk, legyőztük a perzsákat. És most élhettek békességben, élhettek nyugalomban, élhettek örömben. Attól függően, hogy hisznek-e a hírvivőnek, vagy sem. Az evangélium elsősorban egy jó hír, egy hír. Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, 1 Korintus 15-ben, eltemettették, és feltámadt a halálból. És hogy ő ma uralkodik. És ez a jó hír, ez az örömhír. És ez az örömhír, ez hoz egy reménységet, így fogalmaz, hogy élő reménységet, nyilván ez a szubjektív része a dolognak, hogy amikor mi hisszük ezt az örömhírt, ezt a jó hírt, hogy Jézus Krisztus győzött, hogy az élet győzött, hogy legyőzte a halált, hogy gondolj bele, legyőzte a pusztulást, legyőzte az entrópiát, ahol minden veszít, és folyamatos veszteség van, és az embert folyamatos veszteség éri, egészen megszületik, és aztán veszteség éri, és aztán a legvégén a sírba kerül, és folyamatos veszteség éri. És Jézus feltámadt, és az élet legyőzte a halált, és van reménység számunkra, mert győzött az élet, a remény, a feltámadás mindent megváltoztatott. Elnyeletett a halál diadalra. És azt mondja, hogy újonnan szült bennünket egy ilyen élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Úgyhogy, ha ez igaz, hogy Jézus feltámadt a halálból, ha ez igaz, hogy ő legyőzte a halált, felszínre hozta az életet és a halhatatlanságot, akkor mit jelent ez számunkra? Mit jelent ez az életünk számára? Ha ez igaz, akkor hogyan élhetünk? Hogyan kellene élnünk? Mi módon élhetek én? Vagy mi módon éljek én, hogyha ez igaz? Úgy folytatja a negyedik versben, hogy romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, ugye szült újonnan bennünket a Krisztusnak a halálból való feltámadása által, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Nézzétek csak! Innen indul, most már nekünk 2000 évvel ezelőtt, a Golgotai kereszt és az üres sír a feltámadásról. De most azonnal még nem kezd el beszélni így a mindennapokban lévő életünkről, hanem szalad és előre megy, és beszél nekünk az örökségünkről, ami a mennyben van fenntartva számunkra. Tehát megint valamilyen objektív, tárgyilagos dologról, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Leveri úgymond az oszlopot, vagy a cölöpöt itt, leveri a cölöpöt itt, mert ez két nagyon-nagyon fontos dolog számunkra. Mert az életünk a kettő közt van. És hogyha ez bizonytalan, akkor az életünk bizonytalan. Ha ez bizonytalan, nem erős a szívünkben, akkor nagyon sok bajba kerülünk itt az életben. De leveri és azt mondja, hogy figyeljetek, van egy örökségünk, ha hittél Jézus Krisztusban, Isten gyermeke vagy, és vár téged egy örökség. És mikor a Biblia az örökségről beszél, az Új Szövetség, akkor ez kétféle örökségről beszél. Az egyik, ami átvehető már most itt ebben az életben, úgymond az üdvösségnek a javainak egy része, bűnbocsánat, fiúság, hogy Isten a mi atyánk, hogy az ő gyermeke vagyunk, hogy a bűneink meglettek bocsátva, és még nagyon-nagyon sok minden. De most arról az örökségről beszél, amelyet nem itt és most veszünk át, hanem egy nap fogunk örökölni, átvenni ezt az örökséget. És három jellemzőt mond ezzel kapcsolatosan, hogy ez romolhatatlan, hogy ez szeplőtelen, azaz hibátlan, ez azt jelenti, hogy hibátlan örökség, és ez hervadhatatlan. És ez a három dolog, ez nagyon fontos, hogy ott legyen a szívünkben, ott legyen az elménkben, ott legyen így a tudatunkban. Azért, mert ezen a földön semmi sem romolhatatlan. Semmi sem hervadhatatlan. Semmi sem szeplőtelen, azaz hibátlan. Hanem mindenben lesz valami hiba. Igazából az entrópia törvénye működik, azaz folyamatos veszteség ér, és veszteségérzet van. Van, az erőnket elveszítjük idővel, mindenünket elveszítjük idővel, a körülöttünk lévőket is veszítjük, hogyha úgy megnézzük a nagyobb képet. Egy folyamatos veszteség van, egy folyamatos bizonytalanság van. És fogja is azt mondja, hogy de figyeljetek, ez igazából egy nagyon rövid ideig szól. A Krisztusnak a halálból való feltámadása újonnan szült bennünket egy élő reménységre, amely soha nem romlik meg, amelyben soha semmilyen hibát nem találunk, soha nem unjuk meg, és amely hervadhatatlan, nem fog elmúlni, hanem mindig friss és üde, és valóságos. És ez az az örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Na most ne felejtsétek, hogy ez a levél üldözött kereszténynek, az üldözött egyháznak szól. És fontos volt emlékeztetni őket, hogy amiken itt átmegyünk, ezek ilyen valóban ideig való dolgok. Még akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy örökké valónak tűnnek, vagy egy örökké valóságnak tűnnek, amiben benne vagyunk, a nehézségek, a próbatételek. De hogy ezek csak egy pillanatnyiak. Van egy örökség, egy hervatatlan, romolhatatlan, szeplőtlen örökség, amennyben van fenntartva számunkra. És mi lehetünk úgy, tudjátok, fogyasztói kultúrában élünk, egy jó módban élünk, többnyire a világtörténelemben, hogyha megnézzük, akkor igen. Viszonylagos biztonságban élünk, persze ezek illúziók, tudjátok, de viszonylagos biztonságban élünk. És lehet számunkra, hogy hát igen, érdekes ez a mennyben lévő örökség, ez azt jelenti, hogy egy nap majd a mennybe jutok. De lemaradhatunk erről. A mai életünk hívőként, nem hívőként egyaránt annyira ide zoomol erre az életre, ebbe a világba, amit mi itt kivehetünk. És annyira kényelmessé tehet bennünket, magyarul, hogy az egész életünknek egy fő törekvése van, az egész keresztény életünknek egy fő törekvése van, egy kényelmes élet, egy jó élet. És milyen jó, hogy Isten a csapatomban van, nem? Ő ezt a kényelmes jó életet segíthet nekem megszerezni. Milyen jó, egy ilyen mindenható segítségem van. Aztán persze jönnek a csalódások, meg a szívfájdalmak, mert rájövünk, hogy ez a biztonságos, kényelmes jó élet, amelyet itt próbálok minden oldalon kiépíteni, és szegekkel így leverni, és stabillá tenni, ez egy illúzió. Ez egy illúzió. Mert innen kilépek, és bármi történhet, itt bent is, ne aggódj, nem kell kilépni, és most azt mondom, hogy utálom, hogy ilyet kell mondani, de ez a valóság, hogy bármi megtörténhet a szeretteinkkel, akik közel vannak, házastársunkkal, gyermekeinkkel, és azt mondja, hogy Csaba, ne mondj ilyet. Ó, nem, Isten, ez biztos nem engedheti, vagy bizonyos irányzatokba, ha egészen erősen hiszel, akkor ilyen nem történhet veled. Jakab 4-ben, Jakab azt mondja, nézzétek, mielőtt még bármit így azt mondanád, hogy én elmegyek ebbe és abba a városba, és kereskedek, és pénzt keresek, és ezt és ezt fogom csinálni. Mondd azt, hogyha az Úr akarja, és még élek. Mert minden, ami e felett van, az egy gonosz elbizakodottság. Mert a mi életünk olyan, mint a pára, ami elszáll. És ez borzalmasan ijesztőnek hangzik. Ha ez a két szöveg, a Krisztus halála és feltámadása, és az a romolhatatlan, szeplőtelen és hervatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra örökkön örökkére, ez nincs beverve az én szívembe erősen. És hiszem azt, hogy Isten tanítani akar bennünket, a nyugati világban lévő keresztényeket, és nem csak az üldözött egyházat, az üldözött testvéreinket, hogy egy más nézőpontból kezdjük el nézni az életünket. Egy örökkévaló nézőpontból nézzünk az itt és mára. Mert ez megváltoztat rengeteg dolgot. Mert ezek a biztosak. Egy örökség, amely fent van tartva számunkra, 5. versben, akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Két beszél az üdvösségről, erről az üdvösségről. Persze, most nem megyek bele, üdvösségben vagyunk, de erről az üdvösségről, mely nyilvánvalóvá lesz. És hogy vannak ilyen biztonsági őrök, vagy ilyen, nem is tudom, hogy igen. akik őriznek bennünket. Az Isten ereje őriz hitáltal erre az üdvösségre, mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá váljon. 6. vers. Ebben örvendeztek. Nos, azt mondanám, hogy ebben akkor örvendezünk, amikor ez ott mélyen a szívünkbe bele van verve, bele van szövekelve, bele van gyökerezve, hogy én itt egy átmeneti, én egy vándor vagyok, én egy zarándok vagyok, én átmegyek most itt, ez egy átmeneti megállóhely, hogyha nem ez a megközelítésem, a perspektívám, akkor ez az a hely, ahova az összes boldogságot be kell gyömöszölnöm. Ez az a hely, ahol nem engedhetek meg magamnak semmilyen veszteséget. Ez az a hely, ahol egyébként én nem hozhatok semmilyen áldozatot Krisztusért, nem hozhatok semmilyen áldozatot az evangéliumért, semmilyen áldozatot másokért, mert nem engedhetem meg, hogy áldozatot hozzak, mert nekem itt győznöm kell, itt kell győznöm. De nem, én itt veszthetek, én itt veszíthetek, látszólag úgymond, én nekem nem itt kell mindent összeharácsolnom. Nem, ez nem erről szól. Az élet mint egy pára elszáll, és a Szent Szellem meg akar bizonyosodni arról, hogy milyen a szívünkben van az, hogy fent van tartva számunkra egy örökség, és Isten ereje őriz minket erre, hit által. És hogy ebben most örvendezünk, nézzétek tovább, noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok, különféle kísértések vagy próbatételek között. Szerintem ez egész fair, ez a vers, nem? Mert hogyha csak azt mondaná, hogy örvendezünk, akkor ez olyan ilyen hiperszelleminek tűnhet, hogy mi csak örülhetünk a földön, hogy örök életünk van. Ha csak azt mondaná, hogy hát jó sok nehézségen mentek keresztül, most szomorkodjatok akkor, de hogy ki van egyensúlyozva. Mert hogy Isten tudja, hogy emberek vagyunk. És tudja azt, hogy a szívünk megtörik. Tudja azt, hogy átmegyünk nehézségen, amely nehéz nekünk, érzelmileg, lelkileg, mentálisan. Tudjuk azt, hogy olykor küzdhetünk depresszióval, lehangoltsággal, átmehetünk nagyon nehéz időszakokon az életünkbe. Ez nem azt jelenti, hogy attól még mi nem bízunk Jézus Krisztusban. Értitek, hogy ezek fontosak, hogy az emberi élet az... Tehát ez az egy vers jobban tudja, mint sokszor mi hívők, hogy mi emberek összetett lények vagyunk, és hogy mi emberek törékenyek vagyunk. Úgyhogy örvendezünk, de van, hogy szomorkodunk, mert átmegyünk próbatételek és nehézségek közt, és ezeken keresztül. És erről beszél a 7. vers, hogy ennek a célja az, a nehézségek és próbatételek ebben az átmeneti időben, ebben a rövid időben, és valahogy a Biblia mindig elénk hozza ezt, hogy ez egy rövid idő. Tehát, hogy ez egy rövid idő. Persze egy olyan világban élünk, ahol azt mondják, hogy az 50 az új 30, így van, a 70 az új 50, tehát, hogy ez az örök fiatalságot próbáljuk megragadni, és fiatalnak lenni az de hogy ez illúzió. Ez egy rövid idő. És ezt mondja, hogy a célja ennek, a nehézségeknek, 7. vers, hogy a ti kipróbált hitetek, mely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Megvan ez, látjátok ezt a verset? Hogy ez egy olyan nézőpontot hoz, egy olyan szögből mutat rá az életünkre, amire nagyon szükségünk van. Mert arról beszél, hogy fontos, hogy ebben az időben a hitünk ki legyen próbálva. Sőt, arról beszél, hogy egyébként a legfontosabb része az életünknek, és hogyha megkérdezik, hogy mi a legfontosabb része, akkor nem tudom, lehet, hogy mondanánk a családunkat, szeretteinket, mondanánk a anyagi javainkat, így van, esetleg a munkánkat, vagy a tanulmányokban mit értünk el, vagy egy csomó mindent mondanánk. És mi az, amit Isten mondta, hogy a legfontosabb része az életünknek? Azt mondja, hogy a hited. Tehát a legnagyobb kincsed, amit van, az a hited. Amit nyilván most nem így felfújtat, felpumpáltat, feldolgoztat, hanem az, hogy valahogy ott van a szívedben, ott van a szívedben egy hit, egy bizalom, egy hit az Úr Jézus Krisztusban, Istenben, az Atyában, és ott van ez a hit. És ez láthatatlan. Láthatatlan. És nagyon sokfélék vagyunk, de ez láthatatlan. És a Biblia azt mondja, hogy egyébként ez a legnagyobb kincsed, amit van itt, az a hited. És Istennek az a célja, figyelj, itt ebben az időben az a fő célja, hogy a hitedet megerősítse, kipróbáltá tegye, robosztussá tegye a Jézus Krisztusban való hitet, hogy a hitet, hogy robosztussá válik, azt tud mondani, hogy hiszek Jézus Krisztusban, hiszek az ő feltámadásában, hiszek az örök életben, és ezt valóságosan így is gondold valóságosan a szívedben, hiszem, hogy ő hűséges, hiszem, hogy ő végtelenül jó, hiszem, hogy ő gondoskodó, hiszem, hogy ő igaz és igazságos, és ezek, amik így a Bibliában ugye ott vannak, ezek a kijelentések róla, te személyesen azt mondod, én ezt a szívem mélyén, én ezt hiszem, és én ebben állok. És én ebben állok, és én ebben erősödök. És a hitnek a próbájának pontosan ez a célja. Az a célja, hogy ne úgy lépjünk be az örökké valóságba, az örökségünkbe, hogy éretlenek vagyunk, hogy fejletlenek vagyunk, vagy hogy felkészületlenek vagyunk, hanem Isten, figyelj erre, fel akar készíteni. Felnőtt korra, vagy felnőtt, nem tudom, Károly úgy mondja, férfiúságra, érettségre. Fel akar készíteni bennünket. És hogy készít fel bennünket? Hogy megengedi, hogy az a drága hit, amink van, az meg legyen próbálva. Különböző viszontagságos körülmények közt próba alá kerüljön. És a példa, amit hoz az a tűzben megpróbáltalan, azt mondja, hogy a megpróbált hitetek, az azt mondja, becsesebb, értékesebb, drágább a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Mert ezt teszik az arannyal is. Az aranyat fogják, és beteszik a kohóba. És hatalmas hőnek teszik ki. És az arany megolvad. És itt van ez a, benne vannak különböző salakanyagok, és amikor megolvad, akkor a salakanyag feljön a felszínre, és ezt lehúzzák, leszedik, és tisztult az arany, és utána tisztább, ugyanígy a hitünk. És bárcsak a hitünknek az erősödése vagy növekedése így lenne, de nem így van, hanem úgy van, hogy növekszünk, aztán visszábesünk, aztán jön egy próba, egy nehézség, és magunk alatt vagyunk. Akár szinte a hitünket már, már hol van az én hitem? De hogy mindez része a folyamatnak, ahogy Isten megtisztítja a tűzben, a nehézségeken, a szenvedéseken keresztül a hitünket. Hogy a Jób eljutott oda, figyelj erre a hitre, ahol azt mondja, ha megöl is, bízok benne. Ugye, mert mi mondhatnánk azt, hogy hát akkor növekszik a hitem, ha sok jó dolog történik velem. az nem azt mondom, hogy attól nem növekedhet a hitem, de hogyha csak mindig jó dolgok történnek velem, akkor egy idő múlva könnyen lehet, hogy nem is hiszek, hanem Istent fejőstehénnek használom. Nem önmagáért szeretem. Egy olyan példa lehetne, mint amikor valaki hozzámegy, egy fiatal, szép lány hozzámegy, egy idős, dúsgazdag emberhez, aki milliárdos, így van? És azt mondja, hát én önmagáért szeretem őt. Így van? Ott nehéz eldönteni, hogy önmagáért szereted, vagy a pénzéért szereted. És Isten úgy akarja tisztítani a hitünket, hogy mi hiszünk, de azért elég vegyes a motivációnk, hogy miért hiszünk. Hiszünk, mert így jó nekem, hiszek, mert így kapok valamit Istentől. És ez emberi, ez nem azt mondtam, hogy ez így önmagában rossz. Csak úgy tisztítja Isten a hitünket, hogy megengedi a próbatételeket, amikben letisztul számomra, és nem azért szeretem Istent, amit ad nekem, hanem őt kezdem el szeretni, az Úr Jézus Krisztust. Oké, tehát jobb eljutott oda. Ha megöl is, bízok benne. Bízok benne. Miért? Mert ismerte Isten jellemét, természetét, hogy milyen ő, és megértette, hogy megbízhat benne, még ha a legrosszabb dolgok is történnek ő vele. Ez egy ilyen győztes hit formálódik. És nézd meg, és figyeltek, ez az egész életünkben. Tehát, hogy Istennek gondja van arra, hogy átvigyen minket próbákon, nehézségeken. Mert a cél az, a 7. versben, hogy a mi hitünk, a kipróbált hitünk a végén dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Tehát figyelj csak, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik, akkor a hitünk dicséretre, dicsőségre, tisztességre, vagy tiszteletre méltó lesz. Ez olyan, mint amikor, nem tudom, az olimpián átadnak, vagy nem tudom, itt volt a világbajnokság, atlétikai világbajnokság, és voltunk egy napján, és külön volt az éremátadási ceremónia, és igazából nem is ismertük annyira azokat, akik éppen akkor kapták meg, mert az előző nap szerezték meg az érmet, és felmentek. De tényleg szinte egy szívvel, egy lélekkel örjöngött ott mindenki, ahogy megkapták azt az aranyérmet, vagy ezüstöt, vagy bronzot, felálltak a dobogóra, és csak volt egy ünneplés. És figyeljetek, ez nagyon valóságos, ezt mondja, hogy a te hited, ami próbatételeken megy keresztül, amely tűzben van megpróbálva, az egy nap dicsőségre, tisztességre, tiszteletre és dicséretre méltó lesz. Egy nap, ahogy belépsz az örökké valóságba, vagy az éremátadásnál, most nem megyek bele, de lesz egy olyan elismerése annak, ami lehet, hogy most számodra, meg számomra olyan kicsinek tűnt. Hát igen, hiszek az Úr Jézusban. Hát igen. Annyi minden van az életben, annyi feladat, hát hiszek ő benne. Ez a te hited ő benne. Hatalmas és örök elismerést, és örök elismerést, és ovációt, és tapsot, és örjöngést kap. Dicsőségre, tiszteletre és dicséretre méltónak bizonyul. És sokszor elfelejtjük azt, hogy igazából Istennek ez a fő célja. Engedjétek meg ezt a gondolatot. Hogy Istennek nem az a fő célja, hogy az én életem a legkomfortosabb legyen. És ez nagyon fontos, mert ha én azt gondolom, hogy Istennek az a fő célja és a fő feladat, hogy az életem komfortos legyen, akkor rengeteg csalódás fog érni. Rengeteg csalódás. Mert miért nem végez Isten egy jobb munkát? Hát elvégre, ha szeret engem, igen, szeret, téged nagyon szeret. Ez olyan, mint a kisgyerekkel, így van? Na mindegy. Tehát, hogy igen, nagyon szeret, de nem ez a legnagyobb jó számodra, a legnagyobb komfort, hanem van valami sokkal több. És azért beszél Péter erről, mert annyira könnyű ezt szem elől téveszteni. Úgyhogy befejezésként azt mondja, be kell fejeznem, be is fejezem, jó, gyertek? Azt mondja, hogy őt, noha nem láttátok, szeretitek, noha most sem látjátok, de hisztek benne, kimondhatatlan dicsőlt örömmel örvendeztek elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Hogy Péter látta Krisztust, de mi azok a kiváltságosak vagyunk, akik most mi nem látjuk, de szeretjük őt. Akik most nem lát, most sem látjuk, de hiszünk benne. És hogy dicsőült, megdicsőült, örömmel örvendezünk, elérve a hitünknek a célját, a lélek üdvösségét. Minél inkább ráfókuszálunk erre a két hatalmas nagy objektív valóságra, annál inkább így a szubjektív életünkben is ott van az élő reménység és az öröm. Úgyhogy 10-től 12-ig a befejezés, ami arról szól, hogy kiváltságos vagy. Kiváltságos vagy. Mert azt mondja, hogy elérvén a hitetek célját, a lélek üdvösségét, és így folytatja, 10. vers, hogy ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták. És elmondja, hogy a Krisztus szelleme, ami bennük volt, azon keresztül milyen módon kutatták és keresték azt a kegyelmet, ami neked van. Sokszor megszólít engem az a gondolat, hogy nekem olyan dolgaim vannak, amit más kíván, szeret, akarna. Mert sokszor megszokottak vagyunk. Ez igaz a fizikai dolgunkkal is. Hogy ma olyan reggelit ettél, amit lehet, hogy a világ java részén szerettek volna enni, de nem tehetik meg. Így van? Tehát, hogy egy ilyen fizikai síkon is. De itt a szellemi lelki síkról beszél. Hogy igazából az ószövetségi szentek csöpögött a nyáluk, csorgott a nyáluk, ahogy kutatták és keresték, hogy mikor lesz az üdvösség, az a kegyelem, amely neked megvan. Hétfő reggel felkelsz, kedd reggel felkelsz, jászkelsz az életedbe, megvan neked ez az üdvösség, ez a kegyelem, ez a valóság, ez a biztonság megvan neked, és megszokottak vagyunk vele. Sokszor egy gondolatot se adunk neki. Vagy csak egy futó gondolatot adunk neki. Közben Jeremiás meg ír róla, Ézsaiás kutatja, Dániel imádkozik, Ábrahám beszél róla, ószövetségi szentek óhajtják, sóhajtják azt, ami a leggyengébb szentnek köztünk megvan. Úgyhogy csak ne felejtsd el, kiváltságos vagy, kiváltságos vagy. És ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ébresztőt adjon nekünk. Ébresztő! Jó reggelt! Ébresztő! Hogy kiváltságos vagyok, hogy az ószövetségi proféták ezt akarták, és profétáltak arról a kegyelemről, amely megvan nekünk. Amely megvan. És kijelentetett, 12 nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal. Szolgálnak, és rájönnek, ez nem nekünk szól. Ez nem nekünk. Ez majd a későbbi kiváltságosoknak. Ezek vagyunk mi. Jó? Tehát kiváltságosak vagyunk két ok miatt, amit itt mond, hogy a proféták kívántak ebbe, vagy erről beszéltek, és aztán 12b-be, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni. Mert csak úgy elmondja, hogy ja, egyébként, amitek van, az angyalok vágyakoznak ebbe beletekinteni. Kiválasztott angyali seregek sokasága. Azt hiszem, a görög szó az azt jelenti, hogy nyújtogatják a nyakukat. Ahogy a székük szélén ülnek, a görög szó nem mondja szerintem azt, hogy a székük szélén ülnek, de a szélén ülnek, és nyújtogatják a nyakukat, és kívánnak beletekinteni. És jönnek, és látogatnak. És próbálják látni. Mit próbálnak látni? Hogy mit jelent az, amikor valaki Krisztusban van? Mit jelent az, amikor valakiben Krisztus él? Mit jelent az, amikor valaki a Szent Szellem által van lakva az ő teste, és ő a Szent Szellemnek a temploma? Mit jelent az, hogy mi a örökösök vagyunk, és az üdvösségnek az örökösei? Mit jelent az, hogy a bűneink meg vannak bocsátva? Mit jelent az, hogy habár porból vagyunk, és elbukunk, de mi felállhatunk, és erősek lehetünk, mert Krisztus meghalt a bűneinkért, és nem kell, hogy levertek legyünk. Mit jelent az, hogy imádkozhatunk, és hogy tanulhatunk abban a győzelemben járni, amit Krisztus elért számunkra? Mit jelent az? És mit jelent a Krisztus testének a rejtélye? És még folytathatnánk tovább, hogy az angyalok kívánkoznak, vágyakoznak beletekinteni. Hogy kiváltságosak vagyunk, mert mind az ószövetségi szentek, kiváltságos vagy, és mind a kiválasztott angyalok vágyakoznak, és tekingetnek, és csodálják azt, amit van, és amit kaptál. Úgyhogy ahogy le van ez a két dolog alapozva és szövekelve, amit van, az egy hatalmas kincs. És a hited az egy hatalmas kincs. És engedjük, hogy az Isten igéje, és az igének a valósága formálja a gondolkodásmódunkat, a szívünket, hogy és segítsen egy megfelelő perspektívát adni erre az életre. És így térünk vissza, mert hogy úgy indul, hogy áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, hogy nem csoda, hogy Péter apostol egy ilyen kitörő doxológiával, imádottan, magasztalással kezdés, hogy minden alá van vetne ennek a főténynek, hogy ő áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya. Hadd hozzon ez a valóság, amiről ma itt szó volt ebben az írás részben, a mi szívünkben magasztalást, dicsőítést, hálát, köszönetet, imádatot Isten felé. Hogy tudjunk a szívünkbe végtelenül izgatottak lenni Jézus Krisztus felől, az ő valósága felől és Isten felől. És figyeljetek, ez az élet el fog szállni. Így. Így. Mindegy, hogy mit építettünk. Mindegy, hogy mit hoztunk létre. El fog szállni. És végtelenül izgatottak leszünk. Mi hívők, akik ott leszünk ő vele. Isten gyermekei, végtelenül izgatottak leszünk örökkön örökké. Na, kezdjen ez ide lecsepegni. Kezdje az a kiváltságosság érzés, és a hála, és a magasztalás, és a dicséret Isten felé a szívünket felemelni, hogy áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya. Amen. 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 Mennyei Atyánk, magasztalunk téged. Áldunk téged, dicsérünk téged. Azért, mert te valóban jó Isten vagy és jó atya vagy. Magasztalunk téged nagypéntekért, mert te a tulajdon fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindnyájunkért odaadtad. Magasztalunk téged. Magasztalunk téged vasárnap reggelért, mert az Úr Jézus feltámadt és uralkodik. És köszönjük, Uram, hogy a mi hitünk nem csak szubjektív, és nem szubjektív érzelmi alapokra épül, hanem robosztus, erőteljes, tárgyilagos valóságra. Köszönöm, mennyei atyám, hogy ma szóltál a szívünkhöz. Szóltál a szívünkhöz az örökségünk felől, ami a mennyországban van félretéve számunkra. Köszönöm, hogy te így a szívünkbe bele akarod ezt írni, vésni. És szeretnéd nekünk adni ezt a nézőpontot, látásmódot. Hogy amikor átmegyünk nehézségeken is, Uram, akár nagy nehézségeken, akár a halál árnyékának a völgyén is, tudjuk azt mondani, hogy van remény, élő remény van. A Krisztusnak a halálból való feltámadása miatt, és az örökségünk miatt. Köszönjük neked. Áldunk és magasztalunk, és csak fogadd a szívünkből a hódolatot, amit tudjuk, hogy oly kedves neked. Mert ez szabad akaratból jön, és válaszadásként jön arra, aki te vagy, és amit tettél. Jézus nevében. Amen.